Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában főtisztelendő dr. Németh István Hogyan olvassuk az Ószövetséget című előadása következik, amely 2025. november 29-én hangzott el a Szatmárnémeti Lelkipásztori Napokon az Ígéret éve megnyitóján. Hallgassák szeretettel!
Kedves testvérek! Nem tudom, hogy ki mikor látta utoljára az Oroszlán királyt. Most így idő hiányában nem fogom végig kérdezgetni, hogy ki mikor látta ezt a nagy ópuszt, ezt a nagy művet. Én szeretném megosztani, volt lehetőségem arra, hogy megnézzem az Oroszlán királyt. Nem önszántamból, tehát nem szabad akaratomból döntöttem úgy, hogy vasárnap délelőtt révén nincs más dolgom, és Oroszlán királyt fogok nézni, hanem mivel esett az eső, és az unokatestvéreim gyerekei nálunk voltak, és rám maradtak, nem tudtam velük mit kezdeni. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy szórakoztatni kell őket, és a lehető legjobb választás az, hogyha az Oroszlán királyt fogjuk megnézni. Elővettem ezt a klasszikus művet. Szerintem körülbelül 15-20 éve nem láttam az Oroszlán királyt, és most újra néztem. Zseniális volt. Biztos vagyok benne, hogy én élveztem a legjobban egyébként ezt a vasárnapi programot, mert a gyerekeket annyira nem kötötte le az Oroszlán királynak a mondani valója, de engem nagyon megérintett. Kisebb koromban úgy emlékszem, hogy bár láttam ezt a mesét, de nagyon nem kötött le. Úgy néz ki, hogy amikor megnő az ember, akkor jön el az idő arra, hogy újra nézzük az Oroszlán királyt. És nem csak az Oroszlán királyt, hanem bizonyos más dolgokat is. Mert tényleg nagyon érdekes és nagyon értékes dolgok vannak benne, amiből tényleg lehet tanulni. És vagyunk így néha emberként, hogy vannak olyan történetek, vannak olyan mesék, amiket önmagukban egyébként zseniálisak. Ismerjük a történetüket, foglalkozunk velük, szeretjük a történetet is, de lehet, hogy amikor először találkozunk ezzel a történettel, még nem nagyon tudjuk megérteni. Aztán egy idő után talán megunjuk őket, elcsépelté válnak, sőt, lehet, hogy ilyen cikinek is érezzük, hogy még mindig ezeket a történeteket, meséket olvasgatjuk, és akkor kell egy idő, hogy megjöjjön a kedvünk újból ahhoz, hogy ezeket a történeteket újra értelmezzük, felnövünk ezekhez a történetekhez. Hány meg hány ilyen mesét tudnánk mondani? Hogyha visszagondolunk ezekre a klasszikus mesékre, akkor csak később tudatosítottuk magunkban azt, hogy egyébként ennek a történetnek milyen óriási értéke van. Lehet, hogy amikor először hallottuk, amikor először olvastuk, vagy olvasták nekünk, nem is értettük meg, hogy miről szólna ez a történet. Meg kellett érnünk ehhez a meséhez. És nem csak a mesékkel, a nagyirodalmi klasszikusokkal is így vagyunk. Hányszor ránk erőltetnek az iskolába bizonyos dolgokat, amiket már pedig el kell olvasni. És nem is értjük, hogy egyébként miről szólnak azok a művek. Csak sokkal később, egy bizonyos élettapasztalat után értjük meg egzisztenciálisan is, hogy ez a történet mit akar bemutatni, miről akar szólni. A Pál utcai fiúk, 5., 6., nem tudom, hanyadikos korunkba kell olvasni. Nem jelent sokat. De egy bizonyos élettapasztalat és egy bizonyos egzisztenciális krízis után rájövünk, hogy milyen rossz lehetett tényleg Nemecsek Ernőnek. És még lehetne tovább sorolni ezeket a példákat. Vannak könyvek, vannak történetek, vannak olyan mesék, amikre meg kell érni. És lehet, hogy az oktatási rendszerünkben talán túl korán kezdünk el ezekkel már foglalkozni. És így megvan a veszélye annak, hogy talán sose értjük meg az igazi jelentőségét ezeknek a történeteknek. És az a nagy tapasztalatom, hogy nem csak a mesékkel és az irodalmi klasszikusokkal vagyunk így, hanem talán az Ószövetséggel is. A Bibliának az egyik legszebb részével. Talán az Ószövetséget is túl korán kezdjük el olvasni. És talán túl korán kezdünk el vele foglalkozni, és előfordulhat az, hogy nem érkezik meg sose hozzánk az igazi jelentése. Mert gyermekként, szerintem akik itt vagyunk, mindannyian hallottunk hittanon az Ószövetségről. Képben voltunk azzal, hogy Ádám, Éva, Noé, Bábel története, Ábrahám, Izsák, Jákob, József, Mózes és a többiek. Aranyos történetek, amelyek közül Nagyon sokszor csak és kizárólag a történetre emlékszünk. A hittanon gyermekként nyilván ez az első lépés, csak és kizárólag a történetet adják át. És nem biztos, hogy meg is érkezik hozzánk az üzenete ezeknek a történeteknek. Mert megtanuljuk hittamból, hogy Isten teremtette a világot, Ádámot és Évát, akik megszegték az Úrnak a törvényét, ettek a fáról, jött a bűn, volt Káin és Ábel, akik nem voltak túl jó testvérek, aztán jön valami özönvíz elbeszélés, jön majd Bábel története, aztán megérkezik Ábrahám, Izsák, Jákob. A történetekkel képben vagyunk. Megtanuljuk azt, hogy vannak ilyen történetek. De talán nem értjük meg őket. Információt szerzünk túl korán azzal kapcsolatban, hogy voltak ószövetségi elbeszélések, de hogy pontosan ezek a történetek miért is íródtak, és hogyan is tudjuk értelmezni azokat, ez már elmarad. Ráadásul az Ószövetségben még sok más nehézség is van. Mert hát az idő folyamán megvan ez az információ tömeg bennünk a történetekről, aztán elkezdünk mást is tanulni. Megtanulunk biológiából és történelemből nagyon sok mindent. Tanuljuk azt, hogy az ember az evolúció útján fejlődött ki. Ekkor pedig egyből zavarba esik a katolikus ember, hogy hát mi hittanon azt hallottuk, hogy az Isten teremtette a világot, Ádámot és Évát. Hát akkor most mi a helyzet? Összezavarodunk. Hogy az Ószövetséggel kapcsolatban akkor mit hihetünk el, és mit nem hihetünk el. Elkezdünk kételkedni az Ószövetségben, hogy bármi is egyáltalán akkor igaz lenne ebből az egészből. Mert hát a biológia tanárnéni, meg a történelem tanárnéni olyan hihetően magyarázza ezt az evolúciót. Hogy akkor most mit hihetünk? Aztán mindezt még tetézi az, hogy azért legyünk őszinték, hogy a szívünkhöz mégiscsak közelebb áll az Új Szövetség. Nagyon szeretjük Jézust, és jól is van ez így. És a róla szóló elbeszéléseket, Pál apostolnak a leveleit, a katolikus leveleket, a Jelenések könyvével óvatosak szoktunk lenni, azt már úgyis a végén van, oda senkinek sincsen már ereje, de hogy egyébként az Új Szövetséget jobban szeretjük. Jól megvagyunk az Új Szövetséggel is. Kielégíti a vallásos vágyainkat. És nyilván az Új Szövetségben találkozunk a szerető Istennel, aki a szeretet törvényét hangsúlyozza. Ezzel pedig nem mindig vág össze az Ószövetség sok helyen. Néha ott egy picit brutálisabb az Isten. Néha az Ószövetségben öldököl az Isten. Néha megharagszik az Isten. Néha még talán büntet is az Isten. Vagy legalábbis nekünk úgy tűnik, vagy így értelmezzük. És hogy mindent összevetve, ha nem is tudva és akarva, de talán azért a szívünkben, valamilyen szinten távolságot veszünk az Ószövetségtől. Szegény Ószövetség ilyen nehéz szituációban van. Talán túl korán kezdjük el olvasni, nem értjük azt, hogy pontosan mit is olvasunk, vagy miről is szólnak ezek a történetek. Talán elkezdünk kételkedni a szava hihetőségében, végül pedig marad számunkra az Új Szövetség, mint egyedüli vigasz. Elidegenedünk az Ószövetségtől. Bizonyos távolságot veszünk föl tőle. És hogyha egyszer rászálljunk magunkat, hogy most akkor közelebb fogok kerülni hozzá, és elkezdem olvasni az Ószövetségnek a történeteit, akkor talán még azzal is szembesülhetjük, hogy egyébként meg nehezen értjük az Ószövetségnek az üzenetét. Én az oroszlán király esetében megértem arra, hogy újból nézzem azt a történetet, és újból értelmezzem. Felnőtt szemmel tekintsek az oroszlán királynak a történetére. Adtam neki egy másik esélyt. És teljesen más perspektíva tárult elém. Csak és kizárólag üdvözölni lehet a Szatmári Egyházmegyének ezt az elhatározását és döntését, hogy innentől kezdve 3 éven át az Ószövetséget fogják olvasni. És ezzel fognak foglalkozni. Biztos vagyok benne, hogy a lehető legcsodálatosabb időszak fog most beköszönteni, hogy az egész egyházmegye közössége új szívvel próbálja végigolvasni az Ószövetséget, és foglalkozzon ennek a tartalmával. A legnagyobb alakokon és történeteken keresztül fog készülni az egyházmegye arra, hogy megérkezzen ez a 2033-as szent évhez, amikor a megváltásnak majd a 2000. jubilomát fogja ünnepelni az egyház. Most ebben a rövid előadásban szeretnék kedvet csinálni ahhoz a folyamathoz, ami most önök előtt áll, ami az egyházmegyei szakaszban most következni fog. Talán szeretném egy kicsit jobban megszerettetni az Ószövetséget. hát ha mikor innen hazamennek otthon, előveszik, és nem tartják be az ütemet, amit az egyházmegye javasol, hanem egyből elolvassák az Ószövetséget, mert erre is van lehetőség. Nálam a vizsgákon szokott sikerülni például a hallgatóknak, hogy egy hónap alatt el kell olvasniuk az Ószövetséget. Szóval remélem, hogy kedvet sikerül majd csinálnom az Ószövetségnek az olvasásához, és azt talán egy kicsit jobban meg tudjuk érteni, hogy miről is akar szólni az egész Ószövetségnek az üzenete. Miről is szeretnék beszélni? Három dolgot tűztem ki magam elé, meglátjuk, hogy mire lesz időnk. Elsőként jó lenne körbejárni azt a kérdést, és egy kicsit többet foglalkozni azzal, hogy miért is nehéz az Ószövetségnek az olvasása és értelmezése. Mert hogyha megértjük, hogy miért nehéz, akkor talán jobban tudunk már ellene tenni, hogy mégse legyen olyan nehéz annak az olvasása. Másodikként pedig jó lenne arra is válaszolni, hogy vajon hogyan is lehet értelmezni az ószövetségi szövegeket. Mi a helyes hozzáállás a szövegolvasáshoz és a magyarázathoz? Harmadikként pedig nagyon röviden szeretnék azzal foglalkozni, minimálisan tényleg, hogy az előttünk álló időben megjelenő ószövetségi történetek akár milyen fontos teológiai mondani valót hordozhatnak. Lehet, hogy csak egy pár mondat erejéig fogjuk tudni majd kommentálni ezeket a történeteket, de talán már ennyi is elég lesz ahhoz, hogy megjöjjön a kedvük ahhoz, hogy tényleg mély teológia található az Ószövetségen belül is. Az első, miért is nehéz az Ószövetségnek az olvasása és az értelmezése? Nagyon röviden talán ezt úgy lehetne összefoglalni, hogy azért nehéz az Ószövetséget olvasnunk és értelmezni, mert ez egy összetett és régi könyv. Összetett írás. Ez a könyvcsomag, a Bibliának az első része, a 46 könyv, amit mi Ószövetségnek nevezünk, ez nagyon sok embertől származik. Nem egy valaki írta. Gondoljunk csak bele abba. Hogyha most megkérném önöket arra, hogy írjanak egy szerelmes levelet a szerelmüknek, már ha van szerelmük, vagy ha lehet éppen szerelmük, ki, hogy van ezzel, akkor mennyi különböző szöveg születne? Pedig mindenkinek ugyanaz a feladata. Szerelmes levelet kell írni a szerelmének. Mert remélhetőleg mindenkinek más a szerelme, és máshoz íródnának ezek a szövegek. Ha ugyanaz, az még érdekesebb lenne nyilván, akkor lenne egy kis feszültség, meg háború is benne, ez is szórakoztató lenne. És nyilván, mivel mindenki máshoz írja, így már a téma is valószínűleg eltérő lenne, nyilván mindannyian különböző emberek vagyunk, és különböző kifejezéseket használnánk azzal kapcsolatban, hogy a szerelmünknek hogy akarunk kedveskedni. És még az is lehet, hogy más-más műfajban alkotnánk. Lehet, hogy valaki egy verset írna, lehet valaki egy drámát írna, lehet valaki egy SMS-t írna, a fiatalabb, aki csak egy snapet küldenének, szóval, hogy különböző műfajban születnének meg ezek a szerelmes üzenetek. És ez a helyzet az Ószövetséggel is. Az Ószövetséget is rengeteg különböző ember írta eltérő közösségeknek. Manapság már teljesen biztosak lehetünk abban, hogy akár egy-egy könyvön is több szerző dolgozott, amíg elérte az a könyv a végleges formáját. Sőt, még egy fejezeten belül is, egy adott könyvön belül akár több szerző dolgozhatott. Most hirtelen a Teremtés könyvének bármely fejezete eszembe jut, mondjuk a 14. fejezet, nagyon klasszikus fejezet, Ábrahám úgy van bemutatva, mint egy hadvezér, és találkozik hirtelen benne Melkizedekkel. Csak én magam már be tudom bizonyítani azt, hogy legalább 4 ember dolgozott benne. Az okosabbak, akik meg tényleg ezzel foglalkoztak, még lehet 6-7 is fel tudnának sorolni, hogy hány embernek a műve, hogy ez a 14. fejezet megíródott. És nyilván nem is mindig ezek a szerzők az Ószövetségen belül nem is mindig ugyanabban a stílusban és műfajban dolgoztak. A szerzők között voltak olyanok, akik történeteket mesélnek el, és történeteket írnak le. Általában ezek az olvashatóbbak, amikor van a történetnek eleje, bonyodalma, kibontakozása, tetőpontja, megoldása. Ilyen történetekkel is találkozunk az Ószövetségen belül. Voltak olyanok, akikhez ez a műfaj állt közelebb, és így írtak. De nem vagyunk ilyen szerencsések. Mert voltak jogi érdeklődésűek is, és a jogászok nem szeretik a történeteket. A jogászok, ők pontokba szedve szerettek bizonyos dolgokat elmondani, és pont. És ilyenekkel is találkozunk az Ószövetségen belül. Általában ezt már nem nagyon szívesen szoktuk olvasni. Voltak olyanok, akik mondjuk papok voltak, és papi szövegeket illesztettek be. A papok manapság is furcsán beszélnek, nem még akkor. Gondoljunk csak bele, hogy milyen furcsa dolgokat írhattak le az akkori időben. Furcsa az egyéni szakzsargonjuk volt, egyéni kifejezőrendszerük. Nyilván ők ezt a műfajt kedvelték. Nekik ez volt az élet, ez volt a világ, és ezt írták bele. Voltak olyanok, akik nagyon költőiek voltak, verseket írtak, művésziek. Voltak olyanok tehát, akik így különböző műfajban dolgozhattak. Rengeteg műfaj, rengeteg stílus keveredik az Ószövetségen belül. És nyilvánvalóan ezt még tetézi az, hogy ezek a különböző emberek különböző műfajban írtak, és valószínűleg nem egy helyről származtak. Csak gondoljunk bele abba, hogy mennyire meghatározza az alkotás természetét az, hogy ki melyik régióból származik. Én a szomszéd egyházmegyéből jövök, a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyéből. A mi egyházmegyénknek mi a sajátossága? Az, hogy 1993-ban úgy gondolták, hogy ilyen különböző vicces embereket összegyúrnak egy egyházmegyébe, akiknek semmi közük nem volt egymáshoz. Mert hogy a mi egyházmegyénk egyik része a Szatmári megyéből jött. A szatmári embereknek megvan a sajátossága. A déli részünk a Váradi egyházmegyéből jött. Ők megint egy másik világ. Még lehet ez a kettő kompatibilis is lenne egymással. De hozzánk pakolták az egri részeket. Na, ők azok, akik már furcsábbak, és ővelük kell már megküzdenünk. És akkor még ez tetézi az, hogy az egyházmegyénk nagy részét bevándorlók alkotják, akik az ország különböző részéről és a magyar területek különböző részéről jöttek. Borsodból, Kárpátaljáról, Szatmáról, Erdélyből. Manapság az egyházmegyénknek a legújabb tagjai szintén bevándorlók, de még csak nem is magyar területekről, nem is Európából, hanem valahonnan jöttek dolgozni a BMW-be. És örülünk nekik, hogy ott vannak. De gondoljunk csak bele, hogy milyen szórakoztató ez, hogy a kultúrák így találkoznak a mi egyházmegyénkben. Én nagyon sokat szoktam derülni azon, amikor hallgatom mondjuk a papjainknak a kifejezés világát, hogy milyen szépen meglátszódik az, hogy melyik atya honnan érkezik, főleg amikor leveleket írnak. És akkor látom, hogy aha, ő biztos ilyen északi területről származik. Be lehet azonosítani az írás alapján. Vagy amikor beszélget az ember valakivel, egy pár mondat után egyértelművé válik az, hogy melyik területről érkezik, és nem feltétlenül a dialektus vagy a kiejtés miatt, hanem a témák fontossága miatt is, hogy ki miről szeretne beszélni, és kinek mi a fontosabb. Egy debreceni előbb-utóbb biztos a pénzről fog beszélni. Ezt csak így zárójelben mondom. Szóval, hogy a kultúránk, amiben felnőttünk, amiben vagyunk, az nagyon meghatároz minket. A gondolkodásban, a kifejezésben, a prioritásokban, az ember kifejező készségét meghatározza az, hogy honnan származik. Gondoljunk bele, hogy a Szentírás esetében, az Ószövetség esetében milyen óriási különbségek voltak azzal kapcsolatban, hogy az egyes szerzők honnan származtak. Voltak olyanok, akik Izraelnek az északi ország részéből származtak. Mások a déliből. Elképzelhető, sőt, bizonyítható, hogy voltak olyanok is az ószövetségi szerzők között, akik bár zsidók voltak, de már nem éltek Izraelnek a területén. A diaszpórában éltek, távol a hazától. Különbségek óriásiak köztük, hogy ki honnan érkezik. És ez meghatározza azt, hogy ki hogyan ír. És nyilvánvalóan nem csak az, hogy most hol született éppen, hanem milyen társadalmi környezetben nő föl. Gondoljunk csak bele a prófétáknak a világába. A proféták közül van olyan, aki a politikai elithez tartozik. Izajás proféta, valószínűleg a királynak a tanácsadója lehetett. Bejárása volt a királyhoz. Ámosz proféta ezzel ellentétben egy pásztor. Egy egyszerű ember, aki ott van és pásztorkodik. És ugyanabban az időben élnek. Különböző társadalmi rétegből származnak. Nyilvánvaló, hogy befolyásolja azt, hogy hogyan fognak írni. Különböző emberek, különböző helyről, különböző társadalmi szituációból. És mi a legnehezebb az Ószövetség során, hogy egyik sem mutatkozik be, hogy ő kicsoda. Nem mondja el egyik szerző se, hogy szervusz, én Jákob rabbi vagyok, Jeruzsálemből jöttem, és foglalkozásom ügyvéd, vagy nem tudom, bármi, kereskedő, pálinkafőző, fogalmam sincs. Senki sem mutatkozik be. Kevés, bosszantóan kevés adatot mondanak el magukról az ószövetségi szerzők. Az ő kultúrájukra, meg származási helyükre már csak következtetni tudunk. Hogy na vajon ez ki lehetett? És ez kulcsfontosságú lenne abban, azzal kapcsolatban, hogy meg is értsük, hogy miről akartak írni. És ez, ami olyan nehézé teszi. Nem mutatkoznak be, nem mondják el, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, nem mondják el, hogy miért ezt a műfajt írtuk, nem mondják el, hogy miért ezt írtuk, amit megírtuk. És mindezt még úgy kell elképzelni, hogy ezek a szerzők különböző korokban is alkottak. Gondoljunk csak bele abba, hogyha megnézzünk egy magyar mondatot. Elmentem a boltba vásárolni egy kiló tyúkot. Hogyha ezt a mondatot megnézzük, egy kiló tyúk egész kevés, de nem baj, ezt a mondatot megnézzük, hogy elmentem a boltba vásárolni egy kiló tyúkot, vajon magyarul hogyan mondhatták el a korábbi időkben? Lehet, hogy a 19. században azt mondták volna, hogy vettem egy font tyúkot a piacról. Mert akkor még a kilót nem nagyon használták, akkor még font volt. Nem hiszem, hogy a boltot használták, hanem szerintem a piacról vették ezeket a dolgokat. A 16. században lehet azt mondták volna, hogy megyék vala a vására egy font tikot venni. A 13. században esetleg azt mondhatták volna, hogy megyék vala a vására egy font tikot vendem. A 11. században, ezt már okos embereket kérdeztem meg, hogy így mondhatták volna, ők azt mondták, hogy úgy mondhatták, hogy mene vala vására, hogy tikot venden. És ez pedig egy 1000 év. Semmi több. 1000 év és a mi anyanyelvünk, és nem biztos, hogyha ma reggel valaki azt mondta volna nekünk, hogy mene vala vására egy tikot veenden, megértjük, hogy miről van szó, vagy milyen betegsége van, azt kérdeztük volna, hogy adjak algopirint, vagy tegnap sokat ittál, vagy valami ilyesmit kérdeztünk volna meg tőle. És csak egy 900 év van köztünk. Gondoljunk bele, hogy ezek a mondatok csak pár száz évvel korábban hangozhattak el. Az Ószövetség tekintetében arról van szó, hogy a legrégebbi szövegek közel 3000 évesek, a legmodernebb ószövetségi szövegek is 2100 évesek. Hát gondoljunk bele, hogy milyen régi szövegről van szó. Milyen régi az a kifejezés kultúra és az a kifejezés világ, ami megjelenik ezekben a szövegekben. És még a 900 év alatt, amíg íródott ez az Ószövetség téma, ott is milyen nagy különbözőségek lehetnek. Mennyi mindent másképpen fejeztek ki az egyes írók, milyen különböző szavakat használtak, és azok a szavak milyen különböző jelentéssel bírhattak. És még szerencse, hogy van valamilyen jó fordításunk. A fordítás mindig segítség, mert amit fordítást elkészítenek, az már mindig értelmezés is. Nyilván úgy fordítanak, hogy az számunkra érthető legyen. Hogyha egy az egyben fordítanánk át mondjuk a Zsoltárosnak a szövegét, nem biztos, hogy mindent megértenénk benne. Még a Zsoltáros hagyján. De mondjuk Jób könyvével kapcsolatban biztos, hogy kríziseink lennének, hogy pontosan miről is akar szólni a szöveg. És a jó fordításunk, hál' Istennek, hogy van. Magyarra is egészen jó ez a fordítás, amit használunk. Nyilván lehetne még jobb, de ez már biztos csak a biblikusoknak a mániája, de egész jó a fordítás. Az Ószövetség nehéz könyv. Régi emberek, különböző emberek, sok ember, különböző műfajban, régi nyelven, kevés modern ismerettel írta meg ennek a szövegét. Nyilván ez egyfajta nehézséget ad az értelmezésben is. Nem egyszerű megérteni azt, hogy ők mire gondolhattak. Mégis, van egy nehéz könyvünk. Hogyan tudjuk ezt a nehéz könyvet értelmezni? Fontos az egésznek a legelején leszögezni, hogy az Ószövetség is, és az Új Szövetség is Istennek és embernek a közös műve. Sugalmazott írás. Benne van az isteni is valamilyen szinten, mindenféle kérdés nélkül. Gondoljunk bele, hogy mi történt. Az Isten valamit üzen az embernek, a szent írónak, vagy a közösségének, az ember, a szent író, vagy az ő közössége ebből az isteni üzenetből megért valamit, és azt emberi szóvá írja le. Az Istennek a szava megtestesül, az isteni szó emberi szóvá változik. Egy páratlan együttműködés az Ószövetség, és az Újszövetség is nyilván, Isten és ember között. Vagyis, hogyha helyesen akarjuk értelmezni, és hogyha meg akarjuk magyarázni, hogy miről is szól ez az egész, akkor mind a kettőt szemünk előtt kell tartani. Az Istenit is, és az emberit is. Hogy ez a szöveg, amit itt olvasok, ez egy együttműködésnek az eredménye, egy kooperációnak a műve, amiben benne van az Úr is, benne van az ember is. Az emberiről már szóltam korábban, ez adja a nehézségét a szöveg értelmezésének. Meg kell fejteni azt, hogy az az adott szakasz mikor íródott, ki írta, kinek írta, miért írta. Még az se árt, hogyha arra is választ keresünk, hogy milyen stílusban és miért ebben a stílusban írta. Miért ezt a műfajt használja. És biztos, hogy ez a nehézség az értelmezésben, az emberi komponens. Hiszen, ahogy említettem, egyik szerző sem mutatkozik be. Nekünk név szerint nem mondja el, hogy ő kicsoda. Sőt, hogyha még meg is mondják, hogy ő kicsodák, akkor kellő gyanúval kell élni, hogy valóan tényleg ő, vagy pedig valami későbbi szerző ennek a nevében írta ezt a könyvet. Az értelmezésnek van egy nagyon nehéz intellektuális oldala. Az emberi tényezőnek a föltárása nagyon nehézkes. Nyilván a Szentírás értelmezésében, az Ószövetség értelmezésében is ez ad nehézséget, hogy megértsük azt az embert, aki ott áll esetleg mögötte. Gondoljunk csak bele abba, hogy nekünk most, itt a mi világunkban milyen nehéz megértenünk a másik embert, hogy mit akar. Gondoljunk bele, hogy nagyon nehéz megérteni, hogy mire gondol a feleségünk, vagy az anyósunk, vagy a férjünk, vagy az apósunk, vagy bárkink a családban. És pedig egy korban élünk, egy nyelvet beszélünk. És még tudnánk is visszakérdezni, hogy te pontosan mire gondoltál akkor? Nehéz megértenünk most is egymást. Nem, hogy az ószövetségi embert. Az ószövetségi embert még nehezebb megértenünk, mert teljesen másképp gondolkozik. Teljesen más az ő logikája. És nem tudunk vele már kapcsolatba kerülni, hogy megkérdezzük, hogy elnézés, Izajás, mondd már el nekem, hogy mire gondoltál itt ennél a pontnál. De hála Istennek van egy másik összetevője is a Szentírásnak. Hála Istennek nem csak és kizárólag az emberi komponensből áll az Ószövetség, hanem ott van benne az isteni is. És ez az, ami talán megkönnyíti az Ószövetségnek az értelmezését. Mert biztosak lehetünk abban, hogy a Biblia szövege vallásos szöveg. Hogy ennek a szövegnek köze van az Istenhez. És ennek biztos, hogy a szemünk előtt kell lebegnie mindig, hogy ez az egész szöveg, amit itt olvasunk, az kapcsolódik az Úrhoz. A szerző, bárki is legyen az, bármikor is éljen, biztos, hogy egy vallásos közösségnek a tagja, az a szerző, bárki is legyen, hisz az Istenben, és valamit meg akar osztani az Istennel kapcsolatban a többi embernek. Erről az Istenről akar beszélni. És ennek igazán fontos jelentősége van a szöveg olvasásakor és értelmezésekor, hogy az a szöveg, ami most előttünk van, az az Istenről akar elmondani valamit. Hogy csak két példát említsek. Elsőként a legkritikusabb ószövetségi rész, a teremtés történet. A teremtés történetben nagyon fontos megállapítása van annak, hogy a teremtés történetnek az elbeszélése is elsősorban valamit az Istenről akar megosztani velünk. A teremtés történetet nem biológia tankönyvként írták. Nem akar, meg se fordult a fejében a szerzőnek az, hogy beleszóljon abba, hogy pontosan hogyan zajlódnak le a biológiai folyamatok, nem akarja bemutatni azt, hogy pontosan hogyan alakul ki a teremtés. Miről akar beszélni a teremtés történetnek, mondjuk az első teremtés történetnek a szerzője? Azt akarja bemutatni, hogy a teremtésnek köze van az Istenhez. Mert ahhoz, hogy megértsük a teremtés történetének a lényegét, látnunk kell azt, hogy ez a szöveg is elsősorban Istenről akar beszélni abban a korban, amikor íródott. Mert hogy ha feltételezzük, hogy milyen korban született az első teremtés történet, akkor láthatjuk azt a többi irodalmi alkotásnak a figyelembe vételével, hogy akkoriban már nagyon sokfajta teremtés elbeszélés létezett. Ez egy klasszikus műfaj volt. Akik az irodalomban jártasabbak, fel is tudnák sorolni, hogy az ókori Mezopotámia területén milyen egyéb más teremtés történetek léteztek. Ismert műfaj volt, ismert irodalmi alkotás volt az, hogy van ilyen, hogy teremtés elbeszélés. Mondjuk egy Enumaélis, vagy egy Adapamítos, stb. És mi történik a bibliai teremtés történetben? Összehasonlítva a többi teremtés elbeszéléssel, a bibliai teremtés történet polgárpukkasztónak hat. Hiszen ez a bibliai teremtés történet a korabeli összes mítosszal valamilyen szinten szembe megy. Egy pár példa. A babiloni történetek alapján az embert azért teremtették az istenek, mert az isteneknek nem volt kedvük dolgozni. Az istenek elfáradtak, lusták voltak, fárasztó volt a munka, akartak nyugdíjba menni, egyébként se fizették meg őket rendesen. Szóval, hogy az istenek nem akartak dolgozni. És mivel nem volt kedvük dolgozni, mit csinálnak az istenek? Hát csináljunk magunknak rabszolgákat. És megteremtették az embert. Ez a korabeli gondolkodás. Ezzel szemben óriás jelentősége és üzenete van a bibliai teremtés történetnek, hogy az Isten szabad elhatározásból, szeretetből saját maga képmására teremti az embert. Egy igazi polgárpukkasztó irodalom. És nyilván a zsidó nép már ebben hitt. A zsidó népnek a gondolkodásában már ez benne volt, hogy minket az Isten szeret, és mi szeretetből lettünk teremtve, nem pedig rabszolgának, csak nyilván ez abban az irodalmi környezetben íródik le. És így jó értelmezni a teremtésnek az elbeszélését. Vagy egy másik teremtés történet szintén a babiloni kultúrkörben az, hogy a világ teremtése csupán egy véletlennek a műve, mert egy mítikus harcban ketté vágtak egy istenséget, és a ketté vágott istenségből létrejött a föld és az ég. Egy véletlen. Itt a teremtés történetben az Isten akarja. Milyen nagy különbség van a kettő között? Mennyivel másabb a teológia? A babiloni mítoszokban, csak így egy utolsó, az ember azért lett halandó, mert az istenek átverték az embert, és így nem szerezhette meg a halhatatlanságot. A második teremtés történet elbeszélése szerint az Isten nem ver át senkit. Nem az Isten akadályozza meg az embernek a halhatatlanságát, hanem az ember az, aki a saját döntésével eljátsza ezt a lehetőséget. Nem az Isten akarja bántani az embert. Az Isten jót akar az embernek. Az ember döntései azok, amelyek rosszat hoznak. Mennyivel érdekesebb így olvasni ezt a teremtés elbeszélést? Látjuk azt, hogy vajon mely környezetben született? Hol íródhatott? Mikor íródhatott? Milyen más történetek voltak már a köztudatban? Mert nyilván a bibliai teremtés történet erre reflektál elsőként. És hogyha így tudjuk olvasni, és így tudjuk értelmezni, óriási teológiát tudunk fölfedezni mögötte. A teremtés történet valószínűleg azért íródott, hogy a korabeli olvasóközönség a lehető legjobban megértse azt üzenetét, hogy az Isten szereti az embert. Az Isten szereti a teremtését. Körbenézés, az Isten látja, hogy jó, amit teremtett. Az Istenen van a hangsúly. Ez a történet is az Istenről akar valamit elbeszélni. Valamilyen vallásos üzenete van, és leginkább vallásos üzenete van. A teremtés történet nem azért íródott, hogy pontosan bemutassa a folyamatot, hanem reflektálna erre a teológiai fontosságra, hogy az Isten szereti az embert. És végig ezt olvassuk az Ószövetségen belül, nyilván egy sajátos kifejező kultúrában. Egy másik példa. Az Ószövetségnek igaz vallásos üzenete van. És nem biztos, hogy történelmi üzenete van. Honfoglalás. Izrael népének a honfoglalását az Ószövetség a Józsué könyvében úgy mutatja be, hogy Izrael népe felvonul, és velük van a frigyláda, velük van az Isten, és Isten velük együtt harcol. Nagyon emblematikus Jerikó városának az elfoglalása. Szoktuk olvasni valamikor az évelején van, valamelyik hétköznapi olvasmányban. Jerikó városa körülvették, trombiták, harsonák, körbejárnak, és pof, leomlanak a falak, és mindenki bevonul, és elfoglalják le Jerikónak a városát. Na most a modern archeológiai kutatások azért ezt már bebizonyították, hogy Jerikó városa valószínűleg ebben a Krisztus előtti 12.-13. században, amikor a történet játszódik, még biztosan nem létezett. Tehát nyilván nem tudták el se foglalni Jerikónak a városát. Hogyan foglalhattak volna el valamit, ami nem létezett? De nyilván, aki megírta ezt a történetet, amikor megírta ezt a történetet, nem történelem tankönyvnek szánta. Nem azt akarta elbeszélni, hogy most pontosan ez így történt. Hanem aki megírta annó ezt a történetet, az tudta, hogy Jerikó városa az már akkoriban egy fontos város volt, egy erős város volt. És mire helyezi a hangsúlyt ebben a történetben? Arra, hogy az Isten Izrael mellett volt végig, és még akár harcolni is képes velük. Nyilván ezt az üzenetet akarja átadni az író. Ennek van igazán jelentősége, ez az a teológiai mélység, amit látunk mondjuk Józsué könyvében, hogy az Isten annyira szereti Izraelnek a népét, hogy még harcol is velük. Nyilván az Ószövetség nagyon furcsa módon adja át ezt, hogy hogyan szereti az Isten az ember. Mondjuk pont itt a Józsué könyvében, ha végig számoljuk, több millió ember hal meg azért, mert szintén rossz helyen él. Az Isten eltávolít minden akadályt Izrael elől. És nyilván mind van a hangsúly, nem azon, hogy az Isten öldököl, hanem hogy az Isten mennyire szereti az embert, az izraeli embert, az ő népét, az ő közösségét. Képes még más népeket is elűzni azért, hogy Izraelnek jó legyen. Az Ószövetség isteni üzenetet is tartalmaz. Az Ószövetség arról beszél folyamatosan, hogy az Isten mennyire szereti az ő népét. Hogy az Istennek milyen fontos az ember. Mert az Ószövetség egy régi, de vallásos irodalom. És akkor tudjuk igazán helyesen értelmezni és felfogni, hogy miről is akar szólni, hogyha a szemünk előtt tartjuk ezt a régiséget, az emberi oldalát ennek az Ószövetségnek, de ugyanakkor mindig figyelembe vesszük, és leginkább ezt vesszük figyelembe, hogy az Istennek is köze van ehhez a történethez. Valahogy az emberi szavakon keresztül valamit az Istenről akar elbeszélni az Ószövetség. És ennek különösen fontos szerepe van most, amikor arra készül az egyházmegye, hogy végig vegye a legnagyobbakat az Ószövetségből. Hogy minden esetben jó úton lehet akkor haladni, hogyha minden egyes karakternél arra leszünk figyelmesek majd, minden egyes történetben, hogy a Szentíró hogyan akarja bemutatni azt, hogy ezeknek a nagyoknak az életébe is beleszól az Isten. Az ígéret. Nyilván értelmezzük úgy, hogy ők már készülnek valami többre, mert ez is felfedezhető az Ószövetségnek a szövegéből, hogy Izrael népe mindig készül valami többre. Izrael népe folyamatosan úton van, mindig halad. Nem biztos, hogy mindig kimondják, hogy ez egy messiás, vagy valaki, de hogy valami többre készülnek. De ne csak erre legyünk figyelmesek, hanem arra is minden esetben, hogy a lehető legnagyobb ígéret már ezeknek a szereplőknek az életében valamilyen szinten beteljesedik. Hogy az Isten már beleszólt az ő életükbe. Hogy az Isten már jelen volt az ő életükben is. Ez az igazi ígéret. Ez a megváltásnak is a lényege. Hogy az Isten jelen van az embernek az életében. És erre nyilván az adott ember reflektálni is tud. Minden egyes fontos ószövetségi karakter, aki majd elő fog kerülni ezen a három év során az egyházmegyei közös készületben, ennek a tanúi. Igen, lehet, hogy készülnek valami többre. Főleg majd ott a vége fele majd igen sokra fognak készülni. De ők már az életük során a történetükben, az ő karakterük fölfedezte azt, hogy valahogy az Isten jelen volt az életben. És valahogy erre hívnak minket is ezek az ószövetségi személyek, hogy mi is fedezzük föl ezt az ígéretet, mi is fedezzük föl ezt a megváltást már most. Mert nyilván mi is ilyenek vagyunk emberként. Készülünk mindig valami többre, készülünk mindig valami pluszra. Szemünk előtt lobog az, hogy igen, mennyország, stb., de hogy már most, az életünknek a mostani lefolyásában is föl tudjuk fedezni azt, hogy az Isten már működik. Az Isten már valahogy jelen van. Hát valahogy így volt meg ez az ígéret ezeknek az ószövetségi nagyoknak is az életében. És most így az előadásnak a vége felé, nagyon röviden, nagyon gyorsan, egy pár mondatban csak szeretnék rátérni ezekre a személyekre röviden, akikkel fognak majd foglalkozni ebben a 3 évben, hogy az ő életükben hogyan jelentkezett az Úr, hogy ők hogyan élték meg ezt az ígéretet, ők hogyan tudtak tanúi lenni annak, hogy az Isten ott van velük. Hát jó sok van, úgyhogy igyekszek beleférni. Ádám és Éva. Igaz, az első emberpár a Teremtés könyve szerint az ő életükkel és kalandjukkal leginkább a második teremtés történeten keresztül tudunk foglalkozni. Mi történik a második teremtés történetben, a Teremtés könyvének második fejezetének, 4. versének B részétől, egészen a 3. fejezetnek a végéig? Az Isten megteremti az embert. Az Isten megalkotja az embert, és mit ad az Isten az embernek? Hatalmat. Hatalmat ad, azt mondja, hogy csinálj mindent úgy, ahogyan te akarsz. Oda vezetgeti az állatokat, nevezd el, tiéd a hatalom. Te vagy az Úr fölöttük, minden a tiéd. Hatalmat ad. Az Úr nem csak hatalmat ad, hanem engedélyt is ad. Azt mondja, hogy minden fára lehetsz, egyél, így áll, érezd jól magad. Élvezd ki ezt az életet, amit neked adok. Adott neki hatalmat, adott neki engedélyt, és ad neki egyetlen egy kis kitételt. Egy kis kérése van az Istennek, hogy csak egyetlen egy fáról ne egyél. Mindent csinálhat, csak erről az egyről ne egyél. És mi történik Ádám és Éva történetében? Elkezdik félreérteni az Istent. Mert amikor elkezdenek beszélgetni a kígyóval, akkor mit kezdenek el gondolkozni? Hogy valószínűleg ez az Isten zsarnok. Ez az Isten minket nem szeret, mert megtiltja azt, hogy együnk erről a fáról. És azért nem engedi nekünk ez az Isten, mert hogy ő egy zsarnok Isten, tudja, hogy nekünk jobb lenne, hogyha ennénk, és mégse ehetünk róla. Elkezdenek rosszul gondolkodni az Istenről. Elkezdenek egy hamis istenképet kialakítani. A történetben az Isten végig úgy jelenik meg, mint aki szereti az első emberpárt. És mégis hogyan gondolkodnak az Istenről ebben a történetben? Hogy az Isten egy zsarnok. Gondoljunk bele, hogy nekünk emberi szinten hogyan esne az, hogyha van valaki az életünkben, akit szeretünk. És az, akit mi szeretünk, úgy kezd el rólunk gondolkodni, hogy mi egy zsarnok vadállatok vagyunk. Mennyire fájna ez nekünk? Milyen rosszul esne az, hogyha így gondolkoznának rólunk? Nyilván ez az igazi tragédiája az első emberpárnak, hogy ők is elkezdenek falsul gondolkodni az Istenről, hogy az Isten egy zsarnok, pedig az Isten szereti őket. És nagyon érdekes, hogy ebben a történetben, az első emberpárnak az elbeszélésében a fő hangsúly azon van, hogy ők meztelenek. Elindulnak úgy, hogy meztelenek, és nem zavarja őket, megteszik a rossz döntésüket, elkövetik az úgynevezett bűnt, és onnantól kezdve zavarja őket a meztelenségük, mert félnek az Istentől már, és van mit takargatni. És akkor megérkezik az Isten, ott elkezdenek beszélgetni, és a történetnek az igazi csúcspontja micsoda? Az, hogy amikor így vége az egész beszélgetésnek, akkor az Isten bőrruhát készít az embernek. Még ebben a szituációban is mennyire szereti az Isten az embert. Látja az Isten, hogy ez az ember már ilyen, fél, nem tudok vele mit kezdeni, rosszul gondolkodik rólam. És mit tesz az Isten? Hát akkor ne takargasd magad a lapulevéllel, adok neked egy bőrruhát. Milyen rendes. Megajándékozza őket. Elmegy a Zarába és vesz nekik ruhát. Vagy nem tudom, nem a Zarába, mi a legdrágább, a Gucciba. Elmegy a Gucciba, és a Gucciból vesz nekik ruhát. Ennyire szereti az Isten az embert, hogy még ahhoz is tud alkalmazkodni, hogy hát rendben, ez a kép alakult ki benned rólam, hogy te félsz tőlem, én akkor is a lehető legjobbat akarom neked. Hát féljél tovább, de legalább kényelmesen féljél. Adok neked ruhát. Mennyire szereti az Isten az első emberpárt? Az Isten megajándékozza az embert. A teremtésben, azzal, hogy mindent ad neki, hogy újból lehetőséget biztosít nekik a továbbélésre, vagy nem lett volna köteles az Isten ezt megadni, és hogy még a félelmében is közel megy az emberhez, és bőrruhát ad nekik. Az, hogy az embert szereti, ez a legnagyobb ígérete az Istennek. És az Isten ehhez mindig hűséges marad, hogy ezt az első emberpárt is bármilyen döntéseket hozzanak, tovább fogja őket szeretni. Nyilván olyan módon, ahogy meg tudják majd érteni ezt a szeretetet. Hogyha már félnek, hát akkor legalább bőrruhában féljenek. Mennyire szereti az Isten az embert. A második történet, és a második karakter az Noé. Noé fantasztikus történet, egy nagyon jó, egy igazi, zseniális mű. Minden korban volt pusztulás és vízözön elbeszélés. Babiloni mítoszok között rengeteg pusztulás történettel, rengeteg vízözön mítosszal találkozunk. Mi az összes történetnek az alapja? Hogy az Istenek haragja miatt, a babiloni történetek ezt mondják, az Istenek haragja miatt az embernek el kell pusztulnia, nem élhet. Különböző miatt bosszantják föl. A legszórakoztatóbb az van egy olyan történet, ami alapján az emberek túl hangosak, és szegény isteneket zavarják, nem hagyják őket aludni, és ezért az istenek úgy döntenek, hogy rendben, mivel ilyen hangosak, akkor egy jó kis özönvizet adunk nekik, és majd jól elpusztulnak. Az emberek a babiloni mítoszban hogyan tudják túlélni az özönvizet? Általában úgy, hogy addig ügyeskednek, vagy saját erejükből, vagy jóba lesznek egymás, a főistennek az ellenségistenével, és akkor az majd megsegíti őket, és így tudnak túlélni. Az emberi ügyeskedésen van a hangsúly, hogy majd mi akkor megoldjuk, és akkor majd mi túl fogjuk élni. Noé története másabb. Miről szól a Noé története? Itt a történet azzal indul, hogy az Isten már a leges legelején kiválasztotta Noét, hogy ő meg fog menekülni. Az Isten már a leges legelején nem akarja az embereknek a halálát, nem akarja az embereknek a pusztulását. Nyilván ennek a történetnek is igazán átütő ereje akkoriban lehetett, amikor az első olvasók olvasták, és rájöttek arra, hogy lám-lám, a mi Istenünk nem olyan, mint a tiétek ott Babilonban. A mi Istenünk akarja, hogy mi életben maradjunk. És az Isten azért, hogy az ember életben maradjon, mit kér? Megkéri Noét, hogy működjön vele együtt. És nagyon furcsa dolgokat kér Noétől. Építsél bárkát, meg stb., meg nem tudom, vigyél be 2 állatot, 7 állatot, aztán majd jól ellesztek. És Noé együtt működik ezzel az isteni rendelkezéssel. Az Istennek megint az ígérete, hogy szeretni fogja az embert. Az egész emberiséget ebben a Noé történetben zseniálisan megnyilatkozik, hogy az Isten nem akarja az emberiség halálát, az emberiségnek a kipusztulását, hanem kiválasztja Noét, kiválaszt valakit, hogy te majd túl fogod élni. És Noé együttműködik ezzel a kiválasztó Istennel. Azt mondja, hogy rendben, hát furcsa dolgokat kérsz tőlem, hát honnan szerzek oroszlánt, meg zebrát, nem tudom, de hogy elmegyek és szerzek oroszlánt és zebrát, meg tücsköt. És akkor fölviszem őket majd a bárkába. A harmadik történet az Ábrahám. Ábrahám nem egy nagy életperspektívával rendelkező ember. Neki nincsen gyereke, és már igen idős is. És az Isten elhívja őt, meghívja egy közös kalandra, és azt mondja neki, hogy neked majd egyszer nagy nemzetséged lesz. És mit csinál Ábrahám? Egyből engedelmeskedik az Istennek. Hisz abban, hogy az Isten jót akar neki. Milyen szépen mutatják ezek a történetek. Ádám és Éva nem hittek abban, hogy az Isten jót akar. Jönnek az ellentörténetek, hogy de rendben, de te ember, gondolkodhatsz jól is az Istennel kapcsolatban, mint Noé tette meg, mint Ábrahám tette. És Ábrahámnak megígér az Isten, hogy nagy nemzetséged lesz. És benne van ebben az isteni kalandban. Azt teszi Ábrahám, amit az Isten akar. Isten pedig bíztatja, hogy igen, nagy nemzetséged lesz, csak mi a probléma, hogy még egyetlen egy gyermeke sincs. Összejön neki egy gyerek Hágártól, azzal a szolgálólánytól, nem az igazi. Aztán megérkezik Izsák. Ott van Izsák. És amikor megszületik Izsák, és már növekszik, akkor Isten mit kért Ábrahámtól? Hogy áldozd föl Izsákot. A legnehezebben értelmezhető történeteknek az egyike. Mindenkinek megszakad a szíve, amikor ezt a történetet olvassuk a Teremtés könyvének a 22. fejezetében, hogy éppen, hogy adott az Isten egy gyermeket Ábrahámnak, és most hirtelen azt kéri tőle, hogy áldozza föl. Hát miről szól ez a történet? Valahogy Ábrahámnak a hitéről. És a hitnek egy olyan karakterisztikájáról, ami így mindannyiunk számára nagyon fontos lehet, ami megint sokat játszik az isteni ígéretekkel kapcsolatban. Mert Ábrahám tud ragaszkodni az Istenhez, akkor, amikor az Isten neki valami jót ígér. Hát hogy ne tudnánk? Ha nekem azt mondanák, hogy gyere, kapsz egy BMW 5-öst, ohó, megyek azonnal. Rendben van, jót ígérnek nekem. Tudok ragaszkodni hozzád? Ábrahám is ilyen. Ragaszkodik az Istenhez, amikor jót ígér neki. És éppen ez a történet mutatja meg, hogy de Ábrahám hite nem egy ilyen felszínes hit. Mert Ábrahám akkor is tud együttműködni az Istennel, és akkor is tud ragaszkodni hozzá, amikor valami fájó dolog fog történni. És milyen nagy mélysége van, hogy a hit végső soron nem arról szól, hogy addig vagyunk jóban az Istennel, amíg nekünk jól megy, hanem hogy mi mindig jóban vagyunk az Istennel. Mi mindig bízunk abban, hogy ez a kapcsolatból lehet valami több, ebből a kapcsolatból lehet valami jobb. És Ábrahám is nem túl pozitívat ígért neki az Isten, áldozd fel a fiadat, és mégis tudott ragaszkodni hozzá. Megrendítően nagyszerű. Ábrahámnak a hite, Ábrahámnak az együttműködése az isteni ígérettel kapcsolatban. És talán ez minket is tanít, hogy könnyű nekünk is ragaszkodni az Istenhez, aki valami jót ad nekünk. De akkor is valahogy ragaszkodnunk kell hozzá, amikor az isteni ígéretek ilyen személyes szintünkön nem olyan pozitívan tűnnek föl. Nem esik annyira jól. Nem biztos, hogy a legjobb dolgok történnek velünk, amikor nehezebb az élet. Valahogy azok is lehet, hogy az isteni tervben benne vannak. És Ábrahám erre egy nagyon nagyszerű példa. Lassan kifutok az időből. Úgyhogy mindegyik főhős mit mutat meg? Hogy mellettük ott van az Isten. Hogy az Isten beleszól az életükbe. Hogy az életüknek a része lett az Isten. És együtt tudtak működni valahogy az Istennel. És ez az megváltásnak az igazi örömhíre. És ez az igazi ígéret, hogy az Isten szereti az embert, jelen van az ő életében, és azt valahogy fel tudjuk fedezni. Ezek az ószövetségi emberek, ezek fölfedezték ezt az isteni jelenlétet. Fölfedezték ezt az isteni ígéretet már akkor a saját életükben, de nyilván bíztak ők is valószínűleg mindig valami többen, valami pluszban. Hát valahogy mi is így vagyunk. Ennek a megélését lehet elkezdeni ebben az egyházmegyében ettől az évtől kezdve, ami biztos, hogy nagyon sok lelki gyümölcsöt fog hozni. Mert talán mindannyian fel tudjuk majd fedezni így az ószövetségi történetekhez hasonlóan, hogy a mi életünkben is jelen van az Isten. Hogy bennünk is valahogyan működik az Úr. Mi is meg tudjuk majd azt tapasztalni, hogy nekünk is ad ígéreteket. A megváltás a mi életünkben is van. És így remélem, hogy ezzel a rövid előadással talán kisebb mértékben sikerült kedvet csinálni ahhoz, hogy az Ószövetséget olvassák, és az Ószövetséggel foglalkozzanak, és azon elmélkedjenek. Mert remélhetőleg már ezeken az ószövetségi karaktereken keresztül föl tudjuk fedezni azt, hogy az emberi életben milyen nagy mértékben jelen van az Isten. Hogy az Isten mennyire szereti az embert, hogy kitart mellette, és mennyi jó dolgot tud adni az embernek. Hát kívánok mindenkinek egy nagyon szép ígéret évét, egy nagyon szép ószövetség olvasást, sok jó lelki élményt, hogy felfedezzük, hogy ott a Krisztus előtti 2100 évvel korábban mennyi mindent megértettek már az emberek abból, hogy az Isten jelen van az életükben. És hogy ez nem változott. Ez ma is így van, és remélem, hogy erre mindannyian rá fognak tudni majd tekinteni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben főtisztelendő dr. Németh István Hogyan olvassuk az Ószövetséget című előadását hallhatták, amely 2025. november 29-én hangzott el a Szatmári Egyházmegye lelkipásztori napjain az ígéret éve megnyitóján. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További áldott szép estét kívánunk mindenkinek.